előadók és remek dalok lesznek itt péntek este az M1-en, minden péntek este Korda Györggyel csináljuk a fesztivált. Mondjuk én mondtam volna magam is, Gyuri, de hát ezt hagyom.
Magyarország veszélyes útra tévedt, így vezeti be Szembenézés című írását a Népszabadságban Gyurcsány Ferenc. 7-0, ma az utolsó régió egészségügyi tanácsa is elutasította a szaktárca átszám javaslatát. Ipari méretben dolgoztak, több mint 3 milliárd forint értékű fiktív számlát állítottak elő a gyárban. Közlekedési káosz, áramhiány, üres boltok, Spanyolországban és Karintiában megállt az élet a hatalmas hó miatt. Jó estét kívánok! A Szembenézés című miniszterelnöki írásról szólt ma a hazai közélet. A Népszabadságban egy egész melléklet jelent meg, amiben Gyurcsány Ferenc komoly hibának tartja kiszivárgott balatonösszödi beszédét. Arról is ír, hogy folytatni kell a reformokat, de több egyeztetéssel. A következő hetekben a nyugdíj és a közoktatás reformját nevezte a legfontosabb lépéseknek. Szerinte át kell gondolni azt is, hogy más típusú adórendszerrel lehet-e dinamizálni a hazai gazdaságot. A Fidesszel is foglalkozik a kormányfő.
Az elemzés elemzése. A miniszterelnök beszél a 30 oldalas dokumentumjáról. Gyurcsány Ferenc ebben többször is kritizálja a Fideszt. Ezt ő sem cáfolta, de azt mondja, nem vádaskodik, hanem érvel. A legnagyobb ellenzéki pártól írt részletekből egy-egy mondatot ragadtunk ki. A kormányfő a Fideszről azt mondja, gyűléseiken Árpád-sávos zászlók lobognak, majd később megjegyzi, hogy a Fidesz a demokratikus minimum szisztematikus gyengítésére törekszik. És végül elhelyezi a Fideszt a politikai térképen azzal, hogy antiliberális, populista, radikális nemzeti politikai alakulatnak nevezi.
Miért nevezi populistának, radikálisnak a Fideszt, és szőrmentén még az antiszemitizmust is megemlíti?
Azt gondolom, hogy az írás fő érdeme az az, hogy régóta először érteni próbálja a riválist, hogy empátiát mutat. Emellett persze természetesen kritikus is.
A miniszterelnök ezután arra kérte a magyar sajtót, hogy írásának ne csak a kisebbik politikai részét elemezze, hanem azt is, ahogy megtette az első lépést a másik oldal felé. Önkritikus része is van Gyurcsány Ferenc elemzésének. A miniszterelnök azt írja, nem állítom, hogy más pártok, köztük az MSZP, olyan ártatlanok lennének, mint a ma született bárány, és soha ne sértették volna meg a demokratikus normákat, soha nem használtak meggondolatlan bántó érveket, vagy a politikai küzdelem hevében soha nem követtek el olyasmit, amit utólag legalább szégyelniük kellene. Megtanultam a leckét, így összegzi a miniszterelnök az összödi beszéd utóéletét, amelyet komoly politikai hibának tart. Ezt elsősorban azért, mert a beszéd nem a nyilvánosság előtt hangzott el, másodszorban pedig azért, ahogy ő fogalmazott, a szenvedélyes monológ nyelvi, stilisztikai megoldásai lehetőséget adtak szavai félremagyarázására. A miniszterelnök írt még a reformokról is, szerint az embereknek tudniuk kell, mi történik velük. Ezért jelezte, hogy okosabban, pontosabban, nyitottabb partnerségben, de tovább kell vinni a reformokat.
A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc elemzésében nem szembenézésről, hanem mellébeszélésről van szó. Az MDF frakció vezetője azt mondja, hogy rossz a diagnózis, és csak a múlttal foglalkozik a kormányfő. A KDNP álláspontja szerint, amíg Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök, addig nincs esély a párbeszédre.
Nem szembenézés, hanem mellébeszélés.
Fizetett hirdetésnek és nem szembenézésnek nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök újságban megjelent elemzését. Navracsics Tibor szerint Gyurcsány Ferenc nem ad magyarázatot arra, hogy Magyarországon miért lassult le a fejlődés és miért lett nehezebb az emberek élete.
Példátlan energiaáremelést, áfaemelést, reálbércsökkenést, az életkörülmények súlyosbodását magával hozó gyurcsánycsomagot és költségvetést eredményezett ez az időszak, erre vonatkozóan nincsen magyarázat.
Az MDF szerint az elmúlt években a szocialisták voltak kormányon, így ők a felelősek. Herényi Károly a miniszterelnök szembenézését az egészségügyi reformhoz hasonlította.
Hiányos diagnózis a múltat vizsgálja, viszont receptet nem ír föl, és a megoldásokra nagyon kevés energiát fektet. Tulajdonképpen ezért kár lenne a 300 forintos vizitdíjat kifizetni.
Politikai hitelét próbálja visszaszerezni nyilván ezzel az írással.
A KDNP szóvivője szerint Gyurcsány Ferenc elemzése nem néz szembe a valósággal, így értelmetlennek tartják a párbeszédet.
A minimum az, hogyha Gyurcsány Ferenc lemond a miniszterelnökségről, és elhagyja végre a kormányzati posztot.
Abban valamennyi ellenzéki párt egyetértett, hogy a kormányfőtől reális szembenézést vártak volna.
Az SZDSZ elnöke szerint a miniszterelnök elemzése kísérletet tett a közélet tematizálására, hogy Magyarországon más irányba induljon el a politikai diskurzus. Kunce Gábor az MTV Napkelte című műsorában azt mondta, szerinte ez a kísérlet nem fog menni. Az MSZP frakció vezetője szerint Gyurcsány Ferenc elemzésében levonta az összödi beszéd tanulságait. Lendva Ildikó azt mondja, hogy az anyagból világosan látszik a reformok iránya. Szembenézés egyébként az ST-ben is, hiszen a műsor vendége lesz Lendva Ildikó, az MSZP és Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője. Újabb nem, ma utolsóként a Közép-Magyarországi Régió Egészségügyi Tanácsa is elutasította a minisztérium ágyszámokra vonatkozó ajánlatát. Eddig a 7 régióból hivatalosan egy sem döntött a tárca terveiről. Igaz, a Dél-Dunántúliak egy külön fórumot hoztak létre, ahol, hogy úgy mondjam, kis csoportban megállapodtak a férőhelyek elosztásáról. Éppen emiatt az egészségügyi miniszter úgy határozott, haladékot ad a tanácsoknak, és a jövő hét közepéig még várja a javaslataikat.
Egy utolsó próbálkozás. A Svábhegyi Gyermekklinika előtt reggel még orvosok, civilek és politikusok tüntettek az intézmény megmaradásáért. Sőt, Pokorni Zoltán a kerület fideszes polgármestere bejelentette, hogy változtatási tilalmat rendel el az ingatlanra, hogy azt ne lehessen eladni. Alig egy óra múlva a Közép-Magyarországi Régió Egészségügyi Tanácsa megpecsételhette volna a Svábhegyi Kórház sorsát is. Ám a testületnek már a napi rend elfogadása is órákig tartott.
Itt most szavazzunk-e arról, hogy újra szavazzuk a napi rendeket?
Végül mégis szavaztak. Úgy döntöttek, hogy változtatás nélkül küldik vissza a tárca javaslatát.
Ezáltal a régió elesett attól a 20%-nyi járóbeteg kapacitás növekményből, szeretném hangsúlyozni, növekménytől, ami akkor lett volna lehetséges, hogyha ha és amennyiben valamilyen akár részleges, konszenzusos döntés születik bármelyik kérdésben.
Az ellenzék szerint helyes döntés született.
Úgy gondolom, hogy miniszter úrék hozták meg ezt a döntést. Nekik kell ezt a döntést továbbvinni, meghozni, és ebből adódóan azt a fajta politikai felelősséget felvállalni, ami természetesen egy döntés mögött van.
A tárca később egy közleményben tudatta, hogy példaértékűnek tartja a Dél-Dunántúli Fórum megállapodását, ezért azt a javaslatot is figyelembe veszi a végső döntés meghozatalakor. Ezért arra kéri a többi régió vezetőit, hogy egyeztessenek az ágyszámokról, és jövő hét közepéig küldjék el javaslataikat a minisztériumnak.
A miniszterelnök szerint az egészségügyi reform végrehajtásához több vitára és egyeztetésre van szükség, mint korábban. Gyurcsány Ferenc egy nemzetközi konferencián ismét megerősítette, végig kell vinni a reformot, hiszen szerinte tarthatatlan, hogy 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetünk be az egészségügyi kasszába, mint amennyit költünk. A Parlament Egészségügyi Bizottságának fideszes alelnöke úgy tudja, hogy a miniszterelnök fékezni akarja az egészségügyi reformot, és magát, Molnár Lajos minisztert is. Mikola István szerint kiderült, hogy az egészségügyi reformnak sem társadalmi, sem szakmai, sem politikai támogatottsága nincsen. Azt mondja, a több biztosítós rendszer erőltetésével már nem az egészség, hanem a hatalom és a pénz megszerzése került a középpontba. Több száz diák és tanár tüntetett Budapesten a Városháza előtt a Kossuth Zsuzsa szakközépiskola és gimnázium tervezett bezárása ellen. A fővárosban a tervek szerint 20 szakközépiskolát vonnának össze, vagy szüntetnének meg. Ezzel körülbelül 500 tanár veszíteni el az állását. Az iskola bezárások ellen már több helyen is tüntettek. A városvezetés azzal indokolja az összevonásokat, hogy 16 ezerrel kevesebben jelentkeznek szakközépiskolában, mint amennyi hely van.
A diákok még egy dalt is írtak a tüntetésre. Elszántak. Szeretnék, hogy megmaradjon az iskolájuk.
Ez soha nem fogja bezárni a szakot, ezt garantáljuk.
Az igazgatónővel a múlt héten közölték, hogy gyakorlatilag szétszednék az iskolát. Különválna a gimnázium, a szakközépiskola és a szakképzés.
Rengeteg pályázatot nyertünk, nagyon sokat fejlesztettük az iskolát, nagyon sajnálnánk, hogyha ezek az értékek nem tudnám tovább vinni.
20 éve költöztek ebbe az épületbe, akkor is volt egy átszervezés. A folyosók most kihaltak, hiszen órák vannak. Az iskola kihasználtsága azonban nappali tagozaton majdnem 90, levelezőn pedig 130%-os. Például mentőápoló képzés csak itt zajlik, ebben a teremben. A diákok éppen azt gyakorolják, hogyan lássák el és rakják vákumágyba egy motorbaleset sérültjét. 13 ezerrel kevesebb a diák a fővárosi szakközépiskolákban, mint ahány hely van. Az önkormányzatnál azt mondják, ezért van szükség az átszervezésre.
Egy pazarló, szétaprózott rendszer megszüntetése a célunk, és emellett pedig olyan szakképzőközpontoknak a létrehozása, ami jobb körülményeket biztosít.
Az átalakításról még egyeztetnek az érdekképviseletekkel. Végleges döntés február végén lesz.
Tarlós István szerint veszélyben van az önkormányzatok önállósága. A fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője erről a Fidesz és a Fidelitas által szervezett önkormányzati konferencián beszélt. Tarlós aggodalmát fejezte ki az oktatást, a kultúrát és az egészségügyet érintő jelentős elvonások miatt. A konferencián Kaposvár polgármestere az önkormányzatok adósságának növekedésére hívta fel a figyelmet. Szita Károly arról is beszélt, hogy az állam az elmúlt 4 évben 450 milliárd forintot vont el az önkormányzatoktól. Román futballszurkolók randalíroztak Debrecenben, majd összeverekedtek a hazaiakkal, erről később. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Megvannak a tettesek, 6 nap alatt 3 fegyveres rablás, több mint 10 millió forint értékben. Az enyhe tél kedvez a vírus terjedésének, sok az influenzás a Dél-Dunántúlon, de járvány még nincs. És kényszerleszállás Pécs mellett, valószínűleg üzemanyagellátási gondjai voltak az orosz kisgépnek. Újabb számlagyárat lepleztek le a vámosok ezúttal Budapesten. Eddig 6 embert vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiktív cégek felhasználásával több mint 3 milliárd forint értékben állítottak ki hamis számlákat. A kommandósok akkor csaptak le rájuk, amikor egyikük 5 millió forintot vett fel az egyik fantom cég számlájáról.
Az elfogás képei. A Vám és pénzügyőrség az akcióról készült felvételről biztonsági okokból törölte a hangot. A pénzügyőrök 5 különböző helyszínen összesen 6 embert vettek őrizetbe. Azzal gyanúsítják őket, hogy fiktív cégek felhasználásával több mint 3 milliárd forint értékű hamis számlát állítottak ki.
Ezt a közel 100 bélyegzőt egyetlen irodában foglaltuk le. A bélyegzőkön 100 különböző cégnek a lenyomata található.
A vámosok számítógépeket, pénztárbizonylatokat, átutalási megbízásokat és 10 millió forint készpénzt is lefoglaltak. Emellett zárolták a fiktív cégek valóságos bankszámláit.
Mindenféle eszközt, ami a Vám és pénzügyőrség birtokában van, így titkosszolgálati eszközöket is igénybe véve feltérképeztük ezt a bűnözői csoportot.
A hamis számlákat ebben a 11. kerületi lakásban készítették. Az ablakon keresztül még látszanak a hajnali házkutatás nyomai. A számlagyár bérlője, egy vecsési nő, őrizetben van.
A pénzügyőrök azt mondják, csak a véletlen műve, hogy a számlagyárat éppen a nemzetközi vámnap hajnalán leplezték le. A vámosok itt az épületben most nem csak a sikeres akciót ünneplik, hanem azt is, hogy 2006-ban 70 ezer ügyben több mint 81 milliárd forint értékre elkövetett pénzügyi bűncselekményt lepleztek le. A híradót Víg András tudósította.
Rekordbevétel a vámosoknál, a rendszerváltás óta soha ekkora bevétele nem volt a Vám és pénzügyőrségnek, mint 2006-ban, mondta az országos parancsnok a Vámnapon.
Akcióból érkezik vissza a Vámkommandó.
cigarettacsempészeket lepleztek le egy Ukrajnából érkező gyorsvonaton. A cigarettát a hálókocsikban a kárpit mögé rejtik el a legtöbbször, és menet közben az előre megbeszélt helyen dobják ki a vonatból.
Menet közben úgy, hogy ezek a vagonok be vannak zárva, és oda nem lehet bejutni. Ezeket előveszik, ilyen zsákba becsomagolják pontosan azért, hogy a 60-70 km/h haladó vonat esetén ne szóródjanak szét a zsákok. A magyarországi bűntársak ezeket az előre megbeszélt helyen várják.
Tavaly egyébként csaknem 1,5 millió karton csempész cigarettát foglaltak le. A Vámis pénzügyőrség országos parancsnoka szerint a rendszerváltást követően a vámhatóság a legeredményesebb évet zárta tavaly.
2006 a Vámis pénzügyőrség legsikeresebb éve volt, hiszen összességében a mi felelősségi körünkben tartozóan 1176 milliárd forint költségvetési bevételt biztosítottunk közvetlenül a költségvetés számára.
A Vámis pénzügyőrök tavaly szinte minden adónemben jóval többet szedtek be, mint 2005-ben. Kábítószer fogásuk pedig több mint 100 esetben volt, 220 kilónál is több heroint és kokaint, valamint több mint 210 ezer darab ecstasy tablettát foglaltak le.
6 nap alatt 3 fegyveres rablás, összesen több mint 10 millió forint értékben. Ez a mérlege annak a rablóbandának, amelyre hétfő éjjel csaptak le a rendőrök. Az 5-tagú banda december közepén rabolt ki 2 Nógrád megyei benzinkutat és egy utazási irodát. Több boltba és családi házba is betörtek.
Ez a Bátony-Terenyei benzinkút volt a rablóbanda első célpontja még december közepén. Egy maszkos férfi fegyverrel a kezében rontott be az eladóhelyiségbe, és a napi bevételt követelte. A kutas mintegy 300 ezer forintot adott át neki. Kifelé menet a biztonsági kamera csak hátulról rögzítette, de a közelben eldobott maszkját megtalálták a rendőrök. 2 nappal később Salgótarjánban ezt a kutat látogatta meg a csapat. A kamerák az egész rablást rögzítették. A kék overalt viselő férfi a pénztárhoz érve fegyverével a kasszatartalmát követelte. A 250 000 forintot egy nejlon szatyorba dobta, majd, mint aki jól végezte dolgát, elment. Ez pedig már a Salgótarjáni főtéren lévő utazási iroda. 2 nap pihenő után ide már 2 rabló ment be. Az alkalmazottakat a földre kényszerítették, majd a több milliós zsákmánnyal egy kocsiba ugrottak. A rendőrök egy hónap alatt felderítették a bűnbandát, majd kommandósok csaptak le a tagokra.
A bűnöző csoport jó tagolt volt, külön tippadó, orgazda, menekülés útnak biztosító és végrehajtói személyekre tagozódott.
A rablók mindent előre megterveztek, hogy hol cseréljenek ruhát, hogy hova rejtsék a fegyvereket, és hogy a helyszínekről kiszállítsa el a zsákmányt. A fegyveres rablások mellett több lakásbetörés is a számlájukra írható. Mivel a banda egy raktárból több mint 1 millió forint értékben ruhát is lopott, a rendőrök csak öltönyös rablóknak hívják őket.
Felborult egy kamion az M1-es autópályán Győr előtt. A jármű rakománya a sztráda teljes szélességében akadályozza a közlekedést Budapest felé. Óriási a torlódás, a forgalmat elterelték, a rend csak órák múlva állhat helyre. Kényszer leszállást hajtott végre egy kisgép a Pogányi repülőtéren. A JAK-52-es típusú átalakított katonai gép Oroszországból Németországba tartott, és valószínűleg üzemanyag ellátási gondjai voltak, ezért szállt le a Pogányi reptéren. A pilóta gond nélkül letette a gépet, senki sem sérült meg. Azt, hogy miért fogyott ki az üzemanyag, egyelőre nem tudják. A repülőgép javítás után folytathatja az útját. Egy-két héten belül az orosz Airbridge lehet a Malév. Az APV úgy döntött, hogy a magyar légitársaságért még versenyben lévő litván és orosz pályázók közül a pénzügyi garanciák hiánya miatt csak az oroszokkal folytatja a tárgyalásokat. Hogy mennyi az ár, még nem tudni. Egyes hírek szerint 40 milliárd forint.
Ez az a több száz oldalas dokumentum, amely a Malév megvételéről szóló ajánlatot tartalmazza. A vételárra vonatkozó adatokban nem nézhettünk bele, de az Airbridge képviselője szerint ajánlatuk a tőkeemeléshez, a korábban felvett hitelek átvállalásához és a cég működtetéséhez is elegendő, sőt még fejlesztésekre is jut belőle.
Malév Európában nagyon komoly hálózattal rendelkezik, ezt csak szeretnék megtartani és erősíteni. A tengertúli járatokról és hosszú távú járatokról elég komolyan gondolkodunk, ehhez kell új gépek és flottabővítés.
Az APVRT tegnap jelentette be, hogy a másik litván pályázó céggel nem tárgyalnak tovább. Az okokról folyamatban lévő ügyekre hivatkozva nem kívántak nyilatkozni, de közleményükből annyi kiderült, hogy a litván befektetők nem tudtak az ajánlatukhoz megfelelő pénzügyi garanciát biztosítani. A malév eladásához a kormány jóváhagyása is szükséges. Az Air Bridge másfél év alatt nyereségessé akarja tenni a légitársaságot, és a malév nevet is megtartják.
2006 európai jegybankárának választotta Járai Zsigmondot a The Banker, a bankár magazin, amelynek zsűrije azt emelte ki, hogy a szókimondó jegybank elnök többször hangot adott aggodalmainak a magyar kormány túlköltekezésével kapcsolatban. A The Banker azt is megemlíti ugyanakkor, hogy Járai több kritika érte a kormánnyal való konfliktusai miatt, mert az gyengítette Magyarország gazdaságpolitikai hitelességét. Közlekedési káosz, áramhiány, üres boltok. Spanyolország északi részén valósággal megállt az élet a hatalmas hó miatt. Az autópályák egy részét le kellett zárni, de gyalog sem könnyebb előre jutni a sokszor derékig érő hóban. Az ausztriai Karintiában ezrek maradtak áram nélkül a két napja leesett hatalmas hó miatt. Ott még nem tudták helyreállítani az áramszolgáltatást, mégpedig a legtöbb helyen villannyal megy a fűtés.
Kutyaidő van Spanyolországban. Napok óta folyamatosan szakad a hó az ország északi részén. Az, hogy interjút adni nehézkes, még csak hagyján, de járni sem könnyű a térdig érő hóban. A tanárnő nem tud bejönni, elakadt a hóban. Hallják örömmel a rossz hírt ezek a gyerekek. Rajtuk kívül még vagy 12 ezer spanyol kisiskolás volt kénytelen otthon játszani tanulás helyett. A közlekedés is megbénult. Több autópályát lezártak, vagy forgalomkorlátozást vezettek be. A kisebb utak pedig egyenesen járhatatlanok. Több kis településre nem jut el az élelmiszer a boltokba. Az ausztriai Karintiában két napja esett nagy hó, de az áramszolgáltatást még mindig nem sikerült helyreállítani. Több ezer háztartásban nincs világítás, de ami még rosszabb, fűtés sincs. Valaha szinte mindenki fával fűtött, aztán jött a fejlődés, és áttértünk az elektromos fűtésre. Most bezzeg milyen jól jönne egy kis tűzifa, nosztalgiázik ez a férfi. A tartományi hatóságok gőzerővel dolgoznak a helyreállításon, de egyelőre nem tudják, mikor lesz ismét áram, és így fűtés Karintiában.
Egy különleges, ma már úgynevezett élő kövületnek tartott cápa faj egyedét kapták lencse végre egy japán akvárium munkatársai. A galléros cápa általában 600-1300 méter mélységben él. Ez a példánya véletlenül került egy halászhálójában. Azért nevezik élőkövületnek, mert a törzsfejlődés évmilliói alatt szinte alig változott. Ez az egyed valószínűleg azért jött fel a mélyből, mert beteg lehetett és legyengült. A másfél méteres cápát azonnal az Awashima tengeri akváriumba vitték, ám hamarosan elpusztult. A most látott felvétel az első mozgókép, amely a fajról valaha készült. Kimutatták az influenza vírust a Dél-Dunántúlon, de még nincs járvány. A múlt héten Baranya, Tolna és Somogy megyében több mint 80 ezeren mentek orvoshoz, de csak 80 betegben mutatták ki a vírust.
Pécsett a Rókus utcai körzetbe 1000 gyerek tartozik. Általában naponta 30-an jönnek. A hét közepe óta azonban zsúfolt a váróterem.
Másfél-kétszerese volt a betegforgalom a korábbinak. Ezen belül elég jelentős számban influenza-szerű tünetekkel, magas lázzal, köhögéssel, végtagfájdalommal jelentkező serdülők.
A Dél-Dunántúlon már bizonyíthatóan vannak influenzás esetek, de járványról még nem lehet beszélni, ezt mondják a tiszti orvosi szolgálat szakemberei. Járvány akkor van, ha adott helyen az emberek 0,5%-a egyszerre betegszik meg, és a vírust is kimutatják.
Egyelőre még halmozott megbetegedést sem észlelünk, tehát amikor több eset összefügg, akkor már járványról beszélünk, de itt ebben az esetben nincsen szó.
Az tény, hogy sok beteg fordul orvoshoz légúti megbetegedéssel, influenza-szerű tünetekkel. Az enyhe tél kedvez a vírusok terjedésének.
Szivárgó olaj, dökkút és vegyszermaradványok szennyezik Jákon a Kúria parkját és magát az épületet is. A korábbi géptelep környezeti káraival azonban senki sem foglalkozik. A tulajdonos szerint a szennyezés felszámolása az előző birtokos feladata lenne. A hatóság pedig tehetetlen, legalábbis amíg a bíróság nem dönt. A legutóbbi botrány egy letört ággal kezdődött.
Itt volt erről a fáról egy ilyen nagy ág letörött, és ide a buszváróba.
Zuhan. Hát ott van meglátni a törött ágnak a helyét. Azért ez mind veszélyes.
Ezt a parkot és a kúriát évek óta senki sem gondozza Jákon. Pedig van tulajdonosa. Egy budapesti házaspár vásárolta meg a szombathelyi tangazdaságtól, még a 90-es évek elején. A felújítást azonban több mint 10 éve halogatják. Azt mondják azért, mert kiderült, az egész terület olajjal és vegyszerrel szennyezett.
Ma a magasabb részeken is van olaj, tehát az épületnek a falában is van olaj.
A tangazdaság ugyanis földbeásott olajtartályt, benzinkutat és dőkutakat hagyott a parkban.
El kellene vinni a benzinkutat, amit itt felejtettek a szerződésünk ellenére, valamint olajtól és növényvédőszertől meg kéne a talajt, illetve a talajvizet tisztítaniuk. Azonban ennek a felmérése önmagában közel 100 millió forintos nagyságrendű, és egyelőre nem hajtják végre.
A szennyezést a tangazdaság nem vitatja, de azt mondja, tehetetlenek az ügyben, méghozzá pont az új tulajdonosok miatt.
Gyakorlatilag a vásárlók megakadályozták mindenféle olyan kísérletünket, amely környezeti károk elszállítására, illetve megszüntetésére irányultak. Az eljárás legitimitását, illetve szakszerűségét megkérdőjelezve.
A tangazdaság bírósághoz fordult, hogy visszakapja a terület egy részét, mert nem kapták meg a teljes árát. Amíg a tulajdonvita tart, a környezetvédelmi hatóság sem lép közbe.
Havárja nincsen, olyan környezetszennyezés nincsen a főfelügyelőség és a mi véleményünk szerint sem, amely prompt azonnali beavatkozást kellene, hogy igényeljen.
A kúriát és a parkot időközben műemlékké nyilvánították. Az örökségvédelmi hivatal akár több százezer forintos büntetést is kiszabhat, mert a tulajdonos nem óvta meg az épületet.
Debrecenben egy rendőr is megsérült, amikor összeverekedett a román és a magyar szurkolótábor egy barátságos futballmeccs előtt. Az ittas román szurkolók már a találkozó előtt randalíroztak a városban, később a meccsen is füstbombákat dobáltak a pályára. Ezután esett egymásnak körülbelül 30 román és ugyanennyi magyar drukker. Egy román fiatalembert előállítottak hivatalos személy elleni erőszak miatt. A rendőrök a mérkőzés végéig a helyszínen maradtak.
A délután időszak a 1:30 után kaptuk a bejelentést, miszerint a magyar, illetve román szurkolók között atrocitás történt. Ennek megfelelően a szolgálatot teljesítő állományt a helyszínre irányítottuk és kezeltük a kialakult helyzetet.
Mától csináljuk a fesztivált, itt az M1-en este 9 órától indul a Magyar Televízió új zenei műsora, amelyben az önök szavazatai alapján dől el, hogy melyik dal volt az elmúlt 50 év legnagyobb slágere. A dal viadalban összesen 144 szám versenyez, majd az előkelő címért.
Megköszöntök el, mondjátok, hogy még 18 hét, 12 selejtező.
Az utolsó eligazítás a felvétel előtt. Mától új szórakoztató sorozatot indít a Magyar Televízió. A rendhagyó zenei produkcióban a nézők választhatják ki az elmúlt 50 év legnagyobb slágerét.
Miről szól ez a műsor?
Összesen 144 dalt lehet beszavazni a műsorba, és adásonként az a 4 sláger jut majd tovább, amelyikre a legtöbben voksoltak. Szavazni e-mailben és SMS-ben is lehet. Így a nézők együtt csinálhatják a fesztivált a műsorvezetőkkel.
Hát akkor nagy izgalommal készülök, mert bevallom őszintén, 50 éve énekelek, de ez az életem első önálló műsora.
Én mint verbál faktor vagyok jelen egyébként ebben a műsorban, és ha néha hozzátok tenni információs részeket, a magam kis testéből apró darabokat, akkor szerintem én már jól jártam, és ha nézők pedig, ha dalokat nézik, akkor ők biztos jól járnak.
A ma esti adásban egyebek mellett az Omega, a Beatrice, az Illés, Komár László és Szűcs Judit egyes slágere versenyez majd a továbbjutásért.
Tehát csináljuk a fesztivált 9 órától, önök pedig nézzék és szavazzanak. Ha pedig vége lesz, akkor 10-kor jön az este. Krizsó Szilvia lesz a műsorvezető. Szervusz Szilvi, ti mire készültek?
Szia Pista, üdvözlöm a kedves nézőket. Nálatok is vezető téma volt, és természetesen mi is kiemelten foglalkozunk a miniszterelnök ma megjelent írásával. Mennyire érzik igaznak az elemzést az MSZP-ben és a Fideszben? Vendégeink lesznek Lendvai Ildikó az MSZP és Navracsics Tibor a Fidesz frakció vezetői. Aztán kevesebb a több. Olcsóbb vagy drágább lesz nekünk a gyógyulás, ha több biztosítót engednek az egészségügybe. Végül vigyázat, ingyen repülőjegyet kínál emeldíjas SMS-ért egy élelmes vállalkozó, a végén viszont maximum az ő profitja szállhat az égig. Este 10-kor elmagyarázzuk, hogyan.
Szilvia, köszönjük szépen, mi pedig 7:30-kor folytatjuk az összefoglalóval és a legfrissebbekkel.
Már csak papírot.
A rendőrségen és a büntetés végre.
A múzeum körül.
Amely összesen 36 villamos.
Mi is több tucat olyan ház.
A parlamenti szavazással a szocialisták feláldozták.
Megy az áram, februártól átlagosan 4,6%-kal emelkedik a villamos energia ára. A gazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a jövő hónaptól a lakossági tarifa 38,53 forint lesz, a mostani 36 forint 85 fillér helyett. A bojlerek használata csak nem 8%-kal drágul. A szaktárca korábbi tervei ellenére a villamos energiaipari dolgozók továbbra is kedvezményes árat fizetnek. A piacinak ez alig több, mint harmada. Hétfőn néhány megye kivételével országos sztrájkot tartanak a közlekedési szakszervezetek hajnali 4 és reggel 8 óra között. Azután hirdették meg a volán társaságoknál a munkabeszüntetést, hogy nem sikerült megegyezni a béremelésről. És a nap további hírei is jönnek röviden.
A miniszterelnök szerint az egészségügyi reform végrehajtásához több vitára és egyeztetésre van szükség, mint korábban. Gyurcsány Ferenc egy konferencián azt mondta, nem fogja engedni, hogy megtorpanjon az egészségügy átalakítása. A Parlament Egészségügyi Bizottságának fideszes alelnöke viszont úgy tudja, hogy a kormányfő fékezni akarja a reformot és magát, Molnár Lajos minisztert.
Több száz diák, szülő és pedagógus tüntetett Budapesten a Városháza előtt a Kossuth Zsuzsa szakközépiskola és gimnázium tervezett bezárása ellen. A fővárosban 20 szakközépiskolát vonnának össze, vagy szüntetnének meg, ezzel 500 pedagógus veszítené el állását. A városvezetés azzal indokolja a lépést, hogy 16 ezerrel kevesebben jelentkeznek szakközépiskolába, mint amennyi hely van.
Több mint 3 milliárd forintos forgalmú számlagyárat lepleztek le Budapesten. A pénzügyőrök hónapokon keresztül titkos szolgálati eszközöket is felhasználva nyomoztak az ügyben. Őrizetbe vettek 6 embert, akik a gyanú szerint fiktív cégek felhasználásával állítottak ki hamis számlákat. A kommandósok akkor csaptak le rájuk, amikor egyikük 5 millió forintot vett fel az egyik fantom cég számlájáról.
Vizsgálatot kezdeményez Budapest városüzemeltetési főpolgármester helyettese, Aba Botond volt BKV vezérigazgató prémiuma ügyében. Hagyó Miklós szerint a közlekedési társaság korábbi vezérigazgatójának a tavalyi évre nem volt menedzser szerződése, amelynek alapján több mint 10 millió forintos prémiumot lehetne neki kifizetni.
Több falut elzárt a külvilágtól a hatalmas hó Spanyolország északi részén. Az iskolákban tanítási szünet van. A rossz idő országszerte káoszt okoz a közlekedésben. Egyelőre nem várható, hogy javulna az idő, sőt a hófelhők Spanyolország délkeleti része felé tartanak.
Taroltak a fiatalok ismét feljövőben a magyar film. Herskó János filmrendezőnek ítélték az idén a Magyar Filmkritikusok életműdíját. A film és tévékritikus szakosztály által 1962-ben alapított díjakat ma osztották ki Budapesten.
Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!
Papírforma. Így jellemezte a filmkritikusok vezéralakja a tavalyi filmek versenyének eredményét. Báron György szerint a szokatlanul erős mezőnyből is kiemelkedett néhány remek alkotás.
Könnyű volt mégis választani, mert nagyon kiadta magát az a 4-5-6 film, ami szóba került. Tehát teljesen világos volt. Ez egyébként megegyezik a fesztivál zsűri döntésével, már a Magyar Filmfesztiváléval februárban, meg a Cannes-i válogatók döntésével. Tehát nagyjából világos volt, hogy mik azok a filmek, amik között a díjak szét fognak osztódni. Nem titok egyébként, hogy ez majdnem mind a fiatalokhoz kötődő filmek.
A kritikusok szerint tavaly az előző 4-5 év komoly munkájának gyümölcse érett be. Ha az irányzat folytatódik, akkor a 60-as évek magyar filmjeinek sikerei köszönhetnek vissza. Ezt vetíti előre a Taxidermia szárnyalása. Pálffy György a legjobb rendező, szereplői pedig a legjobb férfi főszerep és a legjobb női epizódalakítás díjait zsebelhették be. Hajdú Szabolcs a Fehér tenyér rendezéséért kapta meg a B. Nagy László díjat. Nyakó Júlia a legjobb női főszereplő lett. A legjobb dokumentumfilm díját a Magyar Televízió munkatársa nyerte el. Litauszki János Józsa Márta szerkesztővel közösen forgatta a Cérna szálon című alkotását.
Ez a műfajnak a csúcsa. Szóval ez olyan dolog, ahol meg lehet igazán mutatni egy minőséget, körbeje lehet járni a dolgokat, tehát nem ilyen egyszerűen elintézni, mint ahogy a napi dolgok.
A filmkritikusok külön díját a Hermina mező című filmért a tavaly márciusban elhunyt Halász Péternek ítélték. Életműdíjat Herskó János kapott.
Sport és időjárás jelentés jön, aztán a TV-taxiban is csinálják a fesztivált, ott is slágereket énekelnek a hátsó ülésen. Utána pedig jön a szavazós műsor, az új híradó legközelebb Novodomszki Évával. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!
Készültem. Minden jól haladt, amíg valami aggasztót nem vettem észre. A fogaim nem voltak elég fehérek, és a nagy nap egyre közeledett. Mit tegyek?
Az igazán szép fog minden oldala fehér.
A Blendamet 3D White aktív összetevői fogmosás közben körbeveszik a fogakat, és visszaállítják a látható fogfelületek természetes fehérségét.
Végül életem legszebb napján a legszebb mosolyomat tudtam mutatni.
Blendamet 3D White. Felkészültél a ragyogóan fehér mosolyra.
Az új Volvo C30. Neked hogy tetszik?